91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. 26 hallgató részvételével elindult a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szak az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Elhelyezték Sárospatak új tanúszodájának alapkövét. Nyárbúcsúztató délután tartottak szeptember első hétvégéjén a Miskolc melletti Kistokajban. Gazincbarcikán elindult egy új helytörténeti dokumentumgyűjtő kampány. Ezek műsorunk témái, most következzenek a részletek. 26 hallgató részvételével elindult a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen Egerben. Idén már a második évfolyam kezdi meg tanulmányait. A képzés célja magas szintű szakmai ismeretek átadásán túl emberi és szakmai közösség építése is. Emelte ki Domjánné dr. Habil Nyizsalovszky Rita tanszékvezető, szakfelelős. A vallásturizmus misszió is és találkozás az élő Istennel, az élő közösséggel és önmagunkkal, fogalmazott Szonták Szabolcs, a Nemzeti Vallásturizmus Tanács főtitkára, református lelkész.
A Nemzeti Vallásturizmus Tanács egy 8 éves munkafolyamatnak az egyik állomása, amit tulajdonképpen azért hoztunk létre, hogy tulajdonképpen az egy olyan ökumenikus tanács, amiben mondhatom ezt a történelmi egyházainkon túl úgy vannak benne a felekezeteknek a vezetői, akik lényegében tőkesúlyt adnak ennek az elhatározásnak. Tehát tulajdonképpen ők azok az álmodók, ők azok a vezetők, akiknek a jóváhagyásával, támogatásával el tudtuk készíteni a Nemzeti Vallásturizmus tervet, intézkedési tervet, ami nyomán tulajdonképpen itt állhatunk most, hiszen az öt iniciatívának az egyik főállomása az az edukáció, és az edukációnak pedig ez a képzési lába. Úgyhogy tulajdonképpen mi nagyon nagy örömmel vagyunk itt most ismételten ezen az egyetemen, hiszen már második alkalommal indul el ez a szakemberképzés.
Ünnepélyes keretek között elhelyezték Sárospatak új tanúszodájának alapkövét. A beruházás több intézmény együttműködésével valósul meg. A Tokaj-Hegyalja Egyetem, mint építtető, a Sárospataki Református Kollégium az iskolakert parkjában a helyet biztosítja, a Református Gimnázium alapítványa pedig az üzemeltetésben vesz majd részt. Professzor dr. Kéri Szabolcs, az egyetem rektora beszédében elmondta, az alapkő elhelyezése szimbolikája az intézmények együttműködésének. A megépítendő uszoda nem csak épület, de szellemi kapocs is lesz majd.
Mérföldkő ez a mai nap Sárospatak életében, hiszen a város oktatási intézményei immáron egy újabb dimenzióba lépnek az együttműködés tekintetében. Itt nem csak két felsőoktatási intézményről van szó, de az általános iskoláról, a gimnáziumról, és természetesen Sárospatak városáról is, hiszen a város polgárai élvezhetik, használhatják, gazdagodhatnak majd az új oszoda révén. A két egyetem között szellemi együttműködés már eddig is volt, hiszen vannak közös képzési programjaink, van közös tudományos társaságunk, a Teleki Akadémiai Klub, most az együttműködés anyagi formát is kap. Amikor alapkövet helyezünk el, akkor abbéli reményünk jelenik meg, hogy az itt épülő épület az stabil lesz, az állandó lesz, az hosszú ideig generációkon át fogja szolgálni a gyermekeket, a fiatalságot, a polgárokat, az életet. Stabil fundamentum, stabil sarokkő. De mégis ebben a szimbólumban van egy mély ellentmondás. A kő nem érez, nem mozog, nincsenek gondolatai. Hogy lehet egy élettelen kő az élet záloga? Hogy gondolhatjuk azt, hogy ettől a kőtől majd néhány évvel múlva élénk, élettel teli gyermekek, polgárok, gimnazisták, egyetemisták fognak itt szórakozni, erősödni, egészségesebbé válni. A mi reménységünk az élő kő, amely záloga annak, hogy itt ezen a helyen nem egy fizikai objektum fog megvalósulni, hanem egy szellemi építmény, amely az élet alapja, amely a jövő generáció ajándéka. Mindenek előtt hálát kell adnunk. Hálát kell adnunk azért, hogy létezik egy közösség, amelynek van egy célja, van egy álma, amely elhívott, és ezt a munkát meg fogja valósítani. Az életért és a jövőért. Amit majd elkezdünk, aminek itt most az anyagi alapját lerakjuk, az egy áldott munka lesz, az egy áldott projekt lesz.
Nyárbúcsúztató délután tartottak szeptember első hétvégéjén a Miskolc melletti Kistokajban. Volt főzőverseny, kézműves vásár, de színpadi produkciók is színesítették a programot. A gyermekeknek pedig különböző szórakozási lehetőségeket kínáltak. A részletekről Bernát József, Kistokaj polgármestere tájékoztat.
Ez a mostani délután tulajdonképpen egy hagyomány a településen. Vagy nyár végén, ugye augusztusban, vagy szeptemberben, ősz végén szoktunk tartani egy falunap jellegű rendezvényt, és amit megváltoztatott a korábbi érához képest a történet, az az, hogy ugye augusztus utolsó hetén nagyon sokan még nyaralást vállalnak, utána az első hete ugyankor beindul az iskola, és most tulajdonképpen kényszerpályán voltunk, hogy erre a napra kellett tegyük. Aki jött, úgy hívom, hogy mutatványos, mert ugye minden ilyen gyerekeknek való eszközt hoz magával, az most élt rá, és akiket itt a három hét alatt ráadásul még tudtunk művészeti oldalról is megtalálni, nekik is az időpont volt jó, úgyhogy ezért lett ez a mai egy nyárzáró délután. Mindenek előtt ugye meg kell köszönjünk a Jóistennek ezt a gondoskodást, mert elindultunk ugye egy 33 fokos meleggel, most pedig lenne egy kicsi szellőcske, kicsi boruló égbolt. A első szám ugye a gyerekműsor mindig, mert a gyerekek fölébrednek 3 órakor, akkor 4 órától valamit ki kell találni nekik, hogy ez az átmenet arra, hogy utána használják a közösségi játékokat. Ezután történt egy főzőverseny eredményhirdetés, és a továbbiakban 6 órakor egy pop-rock zenekar fog föllépni Tiszaújvárosból, majd Miskolcról egy ZZ Top kompozíciót előadó zenekar lesz a vendégünk, és 8 órától 10 óráig pedig egy digi szolgáltatás. A kulturális dolgokat ilyen szinten tudtuk megszervezni. A gyermekműsorunk, ez egy interaktív előadás volt, Szépen Szóló együttesnek a műsora. Ez ugye azt jelentette, hogy népmesét dolgoztak föl, citerával megénekelve, és közben a gyerekek mozgósításával, színészi adottságokat kihasználva el is játszották ezt a történetet. Úgyhogy sikeres volt végső soron ez a műsorszám is, mert itt, hogy elszámoltam, 60 gyerek vett részt ebben a produkcióban, és meg voltak elégedve a művészek is, mert azt mondja, hogy van úgy, hogy nincsen bátorság a gyerekekben, hogy le kellett állítani őket, hogy most már többen nem fértek be ebbe az előadásba, ti lehetek közönség. Hogy ez a művészeti társaság elvállalta nekünk ezt a zeneszolgáltatást, ez olyan szempontból is nagy előny, hogy nekik van egy saját közönségük. Úgyhogy tulajdonképpen az eddigi időszakban, ami majd délután volt, ez kimondottan a kistokai lakosoké volt, és innentől kezdve lesz még nagyobb létszám, mert jönnek a saját hallgatók a zenekaroknak, és ez általában egy olyan 100-120 fő szokott lenni. És ha két zenekarnál összeadjuk, akkor az 1200 fő plusz a mieinken kívül. De annak örülök, hogy az idősek ilyen jó együtt töltött időt találtak ki ebbe a dologba, mert ugye alakítottunk egy idősek klubját, és ott kimondottan ők úgy vannak, hogy zárt. Van 360 nyugdíjasunk, és nekik nehéz úgy összerakni a kulturális életüket, hogy ez mindenkinek megfeleljen, mert ugye 360-ból sokan, akik kicsit betegesek, azok már nem jönnek el, de mindig elviszi valaki a hírt, hogy milyen jó volt, és múltkor is tolókocsikkal eljöttek csak, hogy részesen lehessenek. Meg segítünk elhozni mikrobusszal, úgyhogy körültekintőek vagyunk így a szépkorúak felé, csak az a bajunk, hogy egy teljes szépkorúaknak szóló rendezvényt nem tudunk tartani, mert nincs akkora helyiségünk, ahol ez a közel 360, de 300 fő minimum beférne. És így vagyunk, hogy ez a mostani, amikor ezért csinálunk szeretett vendégséget, ahol ennivaló ital ellátást biztosítunk, mert ilyenkor vegyesen nem az kell, hogy kimondottan a nyugdíjasokra fókuszálva, ugye az teljesen más kiszolgálás kell, meg elrendezés az ülések szempontjából, sátor, egyebek, mert itt nekik ez azt mondják, hogy megtalálják, ki akar jönni, megtalálja azt a számítást, ami neki bőven elég ebben a szolgáltatásban. A szépkorúak napjára akkor inkább szoktunk egy kis támogatást nyújtani valamilyen formában.
Kazincbarcikán elindult egy új helytörténeti dokumentumgyűjtő kampány, amely a város múltjának feltárását és megőrzését célozza. A kezdeményezés az Egressi Béni Városi Könyvtár szervezésében valósul meg, és célja, hogy újraélessze az intézmény korábbi gyűjtő munkáját, valamint, hogy egy új várostörténeti kiadvány születhessen, hiszen az utolsó ilyen monográfia 2004-ben jelent meg. A részletekről Molekné Kőrösi Beatrix igazgatót hallják.
Ugye egy könyvtárnak, egy települési könyvtárnak alapfeladatai közé tartozik a helytörténeti dokumentáció, helyismereti gyűjtemény. Mi is rendelkezünk ilyen gyűjteménnyel, de 1953-54 óta, amióta létezik a könyvtár, azóta az akkori elsőként jegyzett könyvtárvezető, a Papatilla, kezdte el ezt a gyűjtést, és nagyon egyszerű dolga volt, mert akkor épült a város, és ő komoly gyűjtőmunkát végzett, saját fényképezőgéppel járta a várost, és dokumentálta az építkezéseket, felvette a kapcsolatot a különböző gyárakkal, amik akkor épültek, és ez tartott 1980-81-ig, az ő nyugdíjba vonulásáig. Nagyon sok anyaggal rendelkezik a könyvtár ebből az időszakból, de utána valahogy a következő 20-25 évben megállt ez a gyűjtés. Csak a várossal kapcsolatosan megjelent újságcikkekre korlátozódott a gyűjtés, és mi most szeretnénk bővíteni a gyűjteményünket, és hát a városvezetésnek is van egy olyan hosszabbtávú elképzelése, hogy készüljön majdan egy várostörténeti kiadvány. Az utolsó ilyen várostörténettel foglalkozó kiadvány az a város 50 éves évfordulójára 2004-ben jelent meg egy monográfia, ami nyilván azóta eltelt már 20-21 év, tehát az ott lezárult, és abban sincsenek olyan nagyon újdonsággal bíró anyagok, ami a újabb 15-20 évre vonatkozott volna az akkori 15-20 évhez képest, és nagyon sokan, akik ilyen dologgal foglalkoznak a városban, még mindig a mi gyűjteményünkre támaszkodnak. És ugye általában a kerek évforduló kapcsán szokott jobban megjelenni az ilyen gyűjtés, illetve feldolgozás valamilyen témának az olvasóink részéről. És hát ugye mi is folyamatosan próbáljuk rendszerezni ezt a gyűjteményt, mert hogy nem volt rendszerezve. És szeretnénk bővíteni, ez a lényege, mi is ezt a gyűjteményt, esetlegesen olyan anyagokkal, ami nem csak írásos dokumentáció, hanem főleg fényképek, illetve hogyha valaki rendelkezik a városban olyan korabeli ereklyékkel, amik érdekesek lehetnek várostörténet szempontjából, illetve ugye a várostörténeti kiadványhoz az 1980-as évektől kezdve lenne jó, hogyha minél több dokumentációval rendelkeznénk.
Végül az időjárásról. Szombaton a kötfoltok feloszlása után fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Az északnyugati-nyugati harmadban a reggeli órákban, majd átmeneti szünet után ismét képződhetnek záporok, zivatarok, de csak kevés helyen. A délihez szelet főleg Sopronnál és Fertőnél élénk lökések kísérhetik, de zivatar környezetében átmenetileg meg is erősödhet, sőt viharossá fokozódhat a szél. A hőmérséklet szombaton 25-30 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. szeptember 12-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Adásunk tartalmából. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter találkozott az ukrán miniszterelnök helyettessel. Javában zajlik a madárvonulás, útra keltek a vándormadarak. Tovább bővült az EGRI úszóklub válogatotti létszáma. Többek között ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter találkozott Tarasz Kacska Ukrajna európai és euróatlanti integrációjáért felelős miniszterelnök helyettesével. A találkozón többek között áttekintették a kétoldalú konzultációkat a nemzeti kisebbségek jogairól.
Ukrajna miniszterelnök helyettese járt itt nálam. Magyar-ukrán kapcsolatrendszer nagyon nem egyszerű. Azt nem tudom mondani, hogy a mély pontját éljük ennek a kapcsolatrendszernek, mert ki tudja, hogy van-e még innen lejjebb, sajnos nem lehet kizárni. Egy dolog biztos, mi abban vagyunk érdekeltek, hogy minden szomszédos országgal, egy Ukrajnával is jó, jobb kapcsolatban legyünk, és azt is nyugodt lelkiismerettel mondom, hogy Ukrajnát és Kijevet terheli a teljes felelősség azért, hogy Magyarország és Ukrajna kapcsolatrendszere az elmúlt 10 évben rendkívüli romláson ment keresztül. Nem mi vettük el az itteni ukrán kisebbség jogait, nem mi kockáztatjuk az ő energia biztonságukat, és nem mi akarjuk belerángatni őket egy háborúba. A mai találkozó kapcsán fontos elmondanom, hogy mi mindig hívei voltunk a pozitív gesztusoknak. Fontos, hogy bizalmat építsünk a kapcsolatban, mi a magunk részéről ezt meg is tettük. Szeptember elején megkezdte működését a magyar-ukrán kétnyelvű iskola itt Budapesten, és támogatjuk az ukrán közösségnek azt a célkitűzését, hogy ez a jövőben ne csak általános, hanem középiskolaként is működjön. A háború kitörése óta 12.500 Ukrajnából származó gyermeket láttunk vendégül nyári táborokban, hogy kicsit felettessük velük a háborús körülmények okozta borzalmakat. Ami viszont a problémát jelenti. A Ukrajna 2015 óta szisztematikusan veszi el a magyar nemzeti közösség anyanyelv használathoz fűződő jogait. Jól láthatóan ez egy olyan 10 éves folyamat, amelyben nem hallgatták meg sem a kárpátaljai magyar közösség, sem a magyar kormány szempontjait és kéréseit. Világosan 11 pontban összefoglaltuk, hogy mit kérünk. Ennek a 11 pontnak az a végeredménye, hogy Ukrajna adja vissza a kárpátaljai magyar közösségnek az összes olyan anyanyelvhasználathoz fűződő jogot, amelyet 2015 előtt ez a magyar közösség birtokolt. Semmi extrát nem kérünk, adják vissza a magyar nemzeti közösség jogait, adják vissza azokat a jogokat, amiket elvettek. Ha a korrupció ellenes szabályok tekintetében mindent vissza lehetett csinálni Európai Uniós nyomásra, akkor azt gondolom, hogy a kisebbségi ügyben is mindent vissza lehet csinálni, hogyha van rá szándék. Azt is kértem az ukrán kollégától, hogy fejezzék be a barátság kőolaj vezeték bombázását, és ezt nem Oroszország miatt kértem, hanem magunk miatt kértem. A barátság kőolajvezeték Magyarországra szállít kőolajat. És a barátság kőolajvezeték támadása nem Oroszországnak, hanem nekünk jelent komoly kárt és komoly kockázatot az energia ellátásunk biztonsága szempontjából. Magyarország természetesen továbbra is biztosítja a villamosenergia és földgázellátás Ukrajna részére. Villamosenergia tekintetében 40, földgáz szállítás tekintetében 50%-a az ukrán importnak Magyarországról érkezik. Én azt gondolom, ha Ukrajna csak ezt figyelembe figyelembe veszi, akkor az a fair lépés a részéről, hogyha nem veszélyezteti Magyarország energia biztonságát ezért. Tehát arra kértem az ukrán miniszterelnök helyettest, hogy a barátság kőolaj vezeték elleni támadásokat fejezzék be, ne veszélyeztessék Magyarország energia biztonságát.
Javában zajlik a madárvonulás, útra keltek a vándormadarak. Sok faj már megkezdte a vándorútját délre, de vannak olyanok, akik még egy darabig velünk maradnak. A különböző madárfajok különböző módokon költöznek, de ezeken a szokásokon sok minden változtathat. A befolyásoló tényezőkről és arról, amit a madárvonulásról érdemes tudni, Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét, Fekete Gábor tudósítón kérdezte.
A madárfajokat illetően mit lehet tudni, melyik madárfaj hogyan s mint vonul el vissza délre?
Hogyha egyetemről beszélnénk, akkor ez az egyik legkönnyebb buktató kérdés lenne. Ugye Magyarországon az a speciális helyzet van, hogy soha nem ér véget a madárvonulás. A tavaszi madárvonulásnak a vége június első fele, ekkor érkeznek meg az utolsó, mondjuk halványgezett tojók Magyarországra. Tehát a tavaszi vonulásnak júniusban van vége, ugyanakkor a következő hónapban, júliusban a hím kakukkok egy része már Afrikában van. Tehát a madárvonulás az egy nem egy rövid időintervallumú valami, különösen nem az őszi, ami lassabb, hiszen nem kell sietni a madaraknak. Most miközben beszélgetünk, és a madárvonulás már zajlik, tehát vannak olyan fajok, amik már elhagyták az országot, tehát például a fehér gólyáink, sarrós fecske, kakuk, vagy gyurgyalagok is jó eséllyel, és esetleg már a sárgarigók. Ezzel párhuzamosan viszont számos fecske fészekben még zajlik a másodköltés. Az őrvös galambok az idei szezon harmadik, akár negyedik fészkén ülhetnek, és még tojásos fészkek is lehetnek. De gyakorlatilag ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat, és ami az egészben szerintem a legizgalmasabb és legmisztikusabb, hogy miközben azt gondoljuk, hogy kinézünk a levegőbe és nem látunk egy vonuló madarat se, a kistestű énekes madarak itt vannak mindenhol körülöttünk, a fák, a bokrok lombjai között a nádasban, itt vonulnak, csak egyszerűen ezeket nem veszük észre. Tehát a madárvonást úgy érdemes elképzelni, mintha az egész északi féltekén végighúznánk egy sűrű, mondjuk 100x100 méteres lyukbőségű hálót, és akkor így lehet jól elképzelni, hogy hogyan vannak ott mindenhol szinte a vonuló madarak.
Tovább bővült az egri úszóklub válogatotti létszáma. Három év után ismét egri színekben versenyez a 26 éves kétszeres felnőtt Európa bajnok Holló Balázs. A 16 éves Szabó Lilla és a 21 esztendős Kovács Attila mellett az egri születésű Holló Balázs hazatérésével háromra nőtt az egri úszóklub válogatott versenyzőinek száma. A klub működését mára sikerült stabilizálni anyagilag is, jelentette ki Bódi Zsolt, az egri úszóklub elnöke.
Három válogatott úszója van jelen pillanatban az egri úszóklubnak: Szabó Lilla, Kovács Attila és Holló Balázs. Balázs most ér vissza a BVSC-ből, hazatér, innen ment el, és nagyon örülünk neki, hogy ő többszörös olimpikon, és nagy örömmel vettük a visszaérkezését. A sportállamtitkárságnak köszönhetően is, és a Magyar Úszószövetségnek köszönhetően is a működésünk stabil, és látjuk a fényt az alagút végén, ha fogalmazhatok így. Azt azért el kell mondanom, hogy rengeteg munka van emögött, ami ugye kívülről nem látható. Itt nagyon mélyről indultunk, egy mínusz 29 milliós eredménnyel indult, vettük át a klubot ezt 2022. júniusában, de mint most eredmények mutatják, nem adjuk fel, és tovább küzdünk, úgyhogy hajrá egri úszóklub, hajrá Eger!
Török Zoltán vezetőedző elmondta, szeretnének a kelet-magyarországi régió meghatározó egyesületévé válni.
Az idei évben már úgymond az év nagy része lement, és már csak a rövidpás bajnokság van a hátra, illetve a rövidpás Európa bajnokság. Ott bízom benne, hogy az a rövidpás Európa bajnokságon lesz így egri versenyző, inkább itt a két fiúnak van esélye, és a rövidpás országos bajnokságon szerintem mind a három egri versenyzőt szeretnénk bajnoki érmeket, illetve bajnoki pontszerző helyeket szeretnék azt, hogy várunk. Itt is még fel a két fiú a felnőtt rövidpályás bajnokságon, még akár Lilla is odaérhet, illetve a rövidpályás utánpótlás bajnokságot, meg ugye Lilla fogja bízott benne, hogy az eredményeket termelni. És a jövőbeni célok, azt meg már tervező fázisban vagyunk. Ugye jövőre mondhatjuk azt, hogy idézésen egy lájtosabb év lesz, úgymond az országos bajnokságon kívül legyen az utánpótlás egy felnőtt bajnokság, úgymond normál 50-es meg 25-ös, idézésen csak Európa bajnokságok lesznek, felnőtt és ifjúsági, világbajnokság, olimpia az jövőre nem lesz, úgyhogy lájtosabb év lesz, de ezt felhasználjuk úgymond fejlődésre, fejlesztésekre, különböző módszerek kipróbálására, illetve igyekszünk ott is maximálisan megfelelni Európa-bajnok, illetve ifjúsági Európa-bajnoki érmeket szerezni.
Itt a sajtótájékoztatón egy kicsit részletesebben bemutatta itt a három új válogatottat versenyzőt, a hallgatóinknak is mutassuk be egy kicsit őket, kik is ők.
Mind EGRI gyerekek, EGRI, neve, EGRI születés, EGRI nevelésű gyerekek. A két fő esetében van az, hogy ők, Bazsi az egy hosszabb ideig volt a BVSZ tagja, Attila az idézesen csak egy másfélés kitérő, tehát Alila meg kezdetektől fogva EGRI úszóklubos úszó. A kezdők is ugye a hölgyek, a Szabó Lilla, ugye 2009-es születésű, most egy december 31-ig serdülő korosztályú versenyző, de serdülő korosztályú létére már idén nyáron a második ifjúsági Európa-bajnokságon vett részt, és már ifjúsági világbajnokságon is részt vett, és mindenhol döntős helyezéseket, illetve ifjúsági Európa-bajnokon mondhatja magát serdülő létére, úgyhogy az ifjúsági korosztályt még csak januártól kezdi meg. A hazai szinten mind a felnőtt bajnokságokon, amiben elindult, döntőzött, felnőttek között, és a serdülő, illetve az egyen nagyobb az ifjúsági korosztályban meg ő volt a legerősebb női versenyző. Mondhatjuk, hogy az így sokat elmond. A tehetségéről, a szorgalmáról, munkabírásáról. A Kovács Attila, ő szintén EGRI születésű, EGRI nevelésű, 2022-ben ment a BVSZ, és már 23. szeptemberben vissza is jött. Ő is szinte minden korosztályban országos bajnok volt, a korábbi edzőjével, a nevelő edzőjével, felnőtt magyar bajnok is lett idén, már úgymond így fiatal 20 évesen, illetve felnőtt Európa bajnok, illetve idén U23-as Európa bajnokságon 5. helyezett, úgyhogy ő is egy nagyon fejlődő képes, egy nagyon motivált és szorgalmas versenyző. A Holló Balázs, mondjuk azt, hogy nagyon nem kell bemutatni az EGRI közönségnek, az EGRI-eknek, de azért pár szót, ugye 1999-es születésű versenyző, így magasan a legidősebb a hármajuk közül, egy nagyon tapasztalt versenyző, ő is teljesen EGRI nevelésű versenyző, ő is mondhatjuk azt, hogy a Szamár létrát végigjárban minden korosztályos bajnokságon volt országos bajnok, felnőttként is volt országos bajnok, Európa bajnok, világbajnoki döntős, ifjúsági Európa bajnok, ifjúsági világbajnok, ezt mind EGRI-ként, kétszeres olimpikon EGRI-ként, ugye Rióba és Tokióba, Párizsban már mint BVSZ, és most csatlakozik vissza az EGRI úszóklub munkájába. Bízunk benne is nagyon, hogy a közös munka így az EGRI úszóklubbal, mert ezt meg a Bazsiról tudni kell, hogy a felkészülés nagy részét azt az eddigi edzőjével fogja végezni, Utkai Dániellel, mert korábban is hiába volt BVSZ és versenyző, de a Honvéd edzőjével Utkai Dániellel készült, most is a munka dandárját ott fog elvégezni, és közös edzőtáborok a közös edzésekkel fog így velünk készülni, illetve ugye közös versenyekkel, úgyhogy de őt mindig így mond hazavárjuk.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
Imádkozzunk a világszerte háborúban szenvedő gyermekekért, kérte 14. Leó pápa. A Szent Atya szeptember 10-én a szerdai általános kihallgatáson a lengyel és arab nyelvű híveket köszöntve két béke üzenetet fogalmazott meg. Az elsőt a gyermekeknek szentelte, kiemelve az Ukrajnában és a gázai övezetben élőket, akik szenvednek a világszerte dúló konfliktusoktól. A második az erőszak sújtotta Szentföldről érkezett zarándokoknak szólt. A Szent Atya arra hívott, hogy alakítsuk a fájdalom okozta kiáltást Istenhez intézett imává. Szűz Mária, a béke királynője oltalmára bízlak benneteket, és a ma szenvedő gyermekeket, továbbá szívemből megáldalak benneteket, mondta 14. Leó, majd hozzátette. Isten mindig meghallgatja gyermekeit, és abban a pillanatban válaszol, amelyet a legjobbnak ítél számukra. Tizedik alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Tégy jót, ezzel a mottóval 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió a cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben őszelején életre hívják a programot. Idén, szeptember 15-én hétfőn 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az egrieseki palotában várják a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskednek. Az esemény a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó segítségével az egrieseki palota turisztikai látogatóközpont támogatásával valósul meg. Az Ars Sacra Fesztivál keretében rendezett nyitott templomok napján szeptember 13-án szombaton megnyitja kapuit egy napra az egri érseki palota magánkápolnája. A Szent Tér 10 és 18 óra között lesz látogatható. A palota várja tisztelt vendégeit kedvelt időszaki kiállításaival is a Herendi Porcelán Manufaktúra Porcelán Nobilis című tárlatára, amely szeptember 30-áig látható Egerben. 16 órától a díszudvaron a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége egri csoportjának szervezésében a Talentum ifjúsági ének és zenekar dicsőítő koncertet ad. Vívitányban Szent Kereszt felmagasztalása alkalmából keresztutat végeznek a Kálvária dombon szeptember 12-én 15 órakor. Ezt követően 16 órától Szent Mise lesz a Vívitányi Szent Anna templomban. Szeretettel várják a kedves híveket. Gál Péter atya tart előadást a Lajosvárosi Keresztény Kultúrájáért Egyesület, LAK, Lajosvárosi Szabad Egyetem keretében. Az időpont 2025. szeptember 12-e, péntek, 18 óra. A helyszín a Találkozások háza, Eger, Aradi utca 1. Az igazság szabaddá tesz titeket. Szüksége van-e a kereszténynek pogányvallási elemekre, keleti módszerekre? Az okkultizmus destruktív hatásai. Mit jelent ma keresztény identitásunk megőrzése? Az előadás keretében dr. Gál Péter atya a legújabb könyvét is bemutatja, mely megvásárolható 4500 forintért. Egerben a kisasszony búcsú szeptember 14-én vasárnap lesz. A 10 órakor kezdődő szentmisét kiskörmenettel dr. Rad Csaba atya egerbaktai plébános mutatja be a baktai gyalogos zarándok hívek részvételével. A 16 órakor kezdődő szentmisét nagy körmenettel főtisztelendő Herbst Ádám atya, a bazilika új káplánja tartja. Mindenkit szeretettel várnak. Szentmisével egybekötött tanévnyitó oratóriumra hívják a családokat a Domboszkó nővérek Egerben a Malom utca 11 szám alatt szeptember 14-én vasárnap 14 és 17 óra között. A szombatonkénti tanévi oratóriumok alatt beszélgetés, imádság és közös játék várja az általános iskoláskorú gyermekeket. A nővérek által szervezett programok ingyenesek. Fájdalmas anya ünnepén a Fertálymesteri Testület és a Jópásztor óvoda imádságot tart Egerben a Mária utcai keresztnél szeptember 15-én 16 órakor. Utána 17 óra 30 perckor ünnepi szentmise lesz a Fájdalmas anya templomban. Szeretettel várnak mindenkit! Zarándoklatot szerveznek a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén az Egedre, a Szent Kereszt templomromhoz. Az időpont szeptember 14-e vasárnap, indulás, várállomás 13 órakor. A gyülekező Egervár vasúti megállóhely Eger. A Diósgyőri Római Katolikus Templom és környéke ismét otthont ad a már hagyományos Diósgyőri Mária búcsúnak. Az ünnepi alkalom szeptember 14-én 10 óra 30 perckor a Diósgyőri országzászló felvonásával kezdődik, majd a menet Mária énekeket énekelve a plébánia udvarára vonul. 11 órakor Koronkai Zoltán, jezsuita atya celebrálja az ünnepi szentmisét, melyet követően körmenetet tartanak a templom körül. A 14 órakor kezdődő délutáni programot a Miskolci Mazsorett együttes felvonulása nyitja meg, majd a diósgyőri óvodák, iskolák gyermekeinek műsorát követően fellépnek a Színvavölgyi Néptánc műhely, az AMI utánpótlás csoportjai, a Ködmön Formációs Tánc együttes, a Diósgyőri Jazz Tánc Klub és a Zenita énekes növendékei. A kulturális programot a Számadó Zenekar Táncházzal zárja. A plébánia udvarán 16 órától Csigabiga óriás buborék show szórakoztatja a gyerekeket, és a hagyományoknak megfelelően a plébánia előtt egésznapos kirakodóvásár és vidámpark is várja a látogatókat. A búcsú 18 órától a templomban szentmisével zárul. Monokon a híres Kálvária búcsút szeptember 13-án és 14-én tartják. A Szent Kereszt felmagasztalása ünnepére szervezett nagy búcsú a templomi gyülekezéssel kezdődik szombaton délután 16 óra 30 perckor. 16 óra 40 perckor gyalogos zarándokmenet indul a temetőben található Kálváriához. 17 órakor közös keresztút a stációknál, majd a 18 órakor kezdődő szentmisét Verbita atyák mutatják be. Ezt követően a templomban rózsafüzér imádság lesz. 21 órakor szentségkitétel, majd közös és egyéni szentségimádás 22 óra 30-ig. Szeptember 14-én vasárnap reggel 8 óra 30 perckor a templomban görög katolikus szent liturgia lesz. Gyónási lehetőség is lesz az zarándokok számára. Az ünnepi szentmisére 10 óra 40 perckor indulnak gyalogos menetben a templomból a Kálváriára. Az idén a Gönci nagy kereszt nélkül, mert az a szent évben az Egri bazilikában lett elhelyezve. A szentmise 11 órakor kezdődik, amelyet Mándi Zoltán pápai prelátus kanonok nyugalmazott plébános atya celebrál. Hazaindulás előtt megáldják a kegytárgyakat. Szeretettel várnak mindenkit a monoki Kálvária búcsúba. Böjte Csaba atya látogat el szeptember 17-én szerdán 17 órakor Egerbe a Lajosvárosi templomba. 17 órától gyerekek műsora lesz Assisi Szent Ferencről. 17 óra 30 perckor kezdődik a szentmise szentbeszéddel. A szentmisét, a beszédet a templomkertbe kihangosítják, a perselyadományok pedig Csaba testvér jótékonysági célját szolgálják. Szeretettel várnak mindenkit. John Baptist Basobora atya Ugandából evangelizációs útra Magyarországra látogat 2025. szeptember 18-a és 23-a között. Az evangelizáció programja hazánkban. Szeptember 18-a Nagykanizsa, Sarlós Boldogasszony templom 14 órától imanap. Szeptember 19-e Mogyoród, Szent Mihály templom 17 órától imaest. Szeptember 20-a és 21-e Füzérradvány, Római Katolikus templom 10 órától lelki gyakorlat. Szeptember 22-e Miskolc, Diósgyőri Római Katolikus templom 18 órától imaest. És végül szeptember 23-án Budapest, Józsefvárosi Szent József templom Horváth Mihály téren 17 órától imaest. John Baptist Basobora atya tehát hétvégi lelki gyakorlatot tart szeptember 20-a és 21-e között Füzérradványban, a Római Katolikus templomban 10 órától. A lelki gyakorlatra a helyszínen lehet regisztrálni szeptember 20-án szombaton 9 és 10 óra között. A részvételi díj 5000 forint per fő. A kétnapos lelki gyakorlat alatt lesz dicsőítés, tanítás, gyógyító ima és szentmise. További részletek a Hegyközi Karizmatikus Megújulás Facebook oldalán olvashatók. A szervezők kérik, hogy szentgyónással, böjtel és ima kilenceddel készüljenek a résztvevők a lelki gyakorlatra. John Baptist Basobora, keresztelő Jánosról nevezett Basobora atya, Ugandából származik. Szabadító és gyógyító ima szolgálatairól világszerte ismert és elismert evangelizátor. Római katolikus papként szolgál egyházmegyéjének területén és a Karizmatikus Megújulás egyházmegyei koordinátora. A világ legkülönbözőbb részein végzett evangelizációs szolgálatai során nagy alázattal használja karizmáit, Isten pedig rendkívüli jelekkel, a Szentlélek ereje által végbevitt testi-lelki gyógyulásokkal és szabadításokkal ad választ imáira. Népszerű előadó, 2013-ban Varsóban több mint 60 ezer katolikus gyűlt össze egy általa vezetett ima találkozóra, de gyakran szolgál az USA-ban is nagy tömegek előtt. Hazájában, Ugandában árvaházat épített és iskolákat alapított. Létrehozta a Krisztus Barátai nevű alapítványt, amely otthont, iskolát és egészségügyi ellátást nyújt több mint 14 ezer Ugandában élő olyan árvának, aki elvesztette szüleit a háború vagy az AIDS miatt. Összegyűjti az elhagyott, szeméttelepeken élő gyerekeket is, és evangelizációs útján nekik, az árvaházaknak és iskoláknak gyűjt adományokat. Szentévi cigány zarándoklat lesz az Egri Főegyház megyében, Egerben, a Bazilikába, szeptember 27-én. Ti az egyház szívében vagytok. Ez a Szent Hatodik Pál pápától való idézet lesz a mottója. Jelentkezni a plébános atyákon, illetve a megbízottjaikon keresztül szeptember 14-ig lehet. A nagymarosi ifjúsági találkozó Add tovább a reményt mottóval október 4-én lesz. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyház megye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Sinkovics Andrea és Fekete Gábor. Búcsúzik a bemondó, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Önök a Koresti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
De ott tűz, ami fűt, ugyanaz maradt. Telik a élet, képlet.
A régió sportja.
Új névvel is némileg átalakult mezőnnyel indul majd az új idény a férfi röplabdázóknál. Ismét külső helyszínen, ezúttal a Nyíregyházi Városi Stadionban ülésezett az idősügyi tanács. 7. országos bajnoki címét szerezte meg Kozák Luca debreceni gátfutó. 2. alkalommal szervezték meg középiskolás diákoknak az ifjúsági PET kupát. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Új névvel és némileg átalakult mezőnyel indul majd az új idény a férfi röplabdázóknál. Az élvonal immáron a Tipmix Pro férfi NB1 extra liga néven fut, míg az előző szezon 12 csapatához a Szolnok csatlakozik. A pontvadászat ugyancsak október 20-án kezdődik, ennek ellenére a szövetség elkészítette az alapszakasz sorsolását. A Deac 4 idegenbeli összecsapással kezd. Fodor Antal legénysége sorrendben a MEAFC, a TFS-e, a Dág és a Pénzügyőr csarnokában vizitál. Ismét külső helyszínen, ezúttal a Nyíregyházi Városi Stadionban ülésezett az idősügyi tanács. Telepuczkiné Farkas Mártát, a tanács titkárát hallják.
Ez már engem is inspirál arra, hogy meccsre is eljöjjek. Habár ugye a férjem nagy meccsrajongó, én mérsékelten, de el fogok jönni, mert az egy káprázat, mikor itt ennyi ember drukkol a nyíregyházi csapatnak, és lelkesít, és boldogan veszi birtokba ezt a gyönyörű új létesítményt, amit még én is csak kívülről láttam, de nagyon el voltam ragadtatva tőle.
A tagok bejárhatták a város legnagyobb sport létesítményét, valamint a szabadidőközpontot is, ahol számos ingyenes program várja az időseket. Az ülésen a közelgő idősek világnapja is napirendre került, amelynek idén is a Sóstói Múzeum falu ad otthont. A vendégeket Podlovics Lajos, a Nyíregyháza Spartacus futballklub értékesítési igazgatója vezette körbe a stadionban. Megjegyezte, a létesítmény célja kettős, egyszerre szolgálja az utánpótlás nevelést és a sportéletet, ugyanakkor a közösségi élményeket is erősíti. Elmondta, az épület nem csak sporteseményeknek, hanem közösségi és családi rendezvényeknek is otthont ad, ezáltal a város egyik sokoldalú központjává vált. A szépkorúak most mindezt testközelből tapasztalhatták meg, amikor bejárták Nyíregyháza legnagyobb sportberuházását.
Biztos vagyok benne, hogy ők is, mint a nyugdíjasokat képviselő szervezet, egy olyan tudásra, egy olyan tapasztalatra, egy olyan élményre fognak majd szert tenni, aminek, hogyha hírét viszik, akkor biztos vagyok benne, hogy még többen fognak kilátogatni a Nyíregyháza Spartacus hazai mérkőzéseire, és általában a stadionba is, hiszen ez ugye nem csak a mérkőzéseknek ad otthont, hanem rendezvény helyszínként is funkcionál. Tehát amikor éppen szabadidő van olyan értelemben, hogy nincsen itthon hazai mérkőzés, akkor itt vannak bérelhető rendezvényterek, konferenciák, akár még esküvők, vállalati események, születésnapok, tehát mindenféle szegmest ki tudunk szolgálni itt, és ez nagyon fontos, hogy ők is lássák, illetve nagyon fontos lenne, hogy minden egyes nyíregyházi lássa.
Jászai Menyhért alpolgármester az önkormányzat nevében köszöntötte a város friss díszpolgárát, aki kiemelte, azért fontos közelről is megismerni az új beruházásokat, hogy azokat hitelesen ajánlhassák az időseknek. Hozzátette, lenyűgözte a stadion, és a jövőben szeretné a mérkőzések hangulatát a helyszínen is átélni.
A Mozzó Nyíregyháza egyik emblematikus helyszínen, mióta a szabadidőközpontot átadtuk, sőt, egészségszűréseket, prevenciókat szoktuk oda szervezni, tehát jó helyett az idősügyi tanács, nekik is ez egy támaszpontjuk, ezek miatt a programok miatt. A Mozzó Nyíregyháza nagyon sok idős vesz részt, aktívak, és maga a szűrési programok, hát minden idősebb az ember, annál inkább aktívan részt ezeken a programokon.
7. országos bajnoki címét szerezte meg Kozák Luca, debreceni gátfutó, aki 200-addal verte meg a DVTK-s Tóth Annát. Most Kozák Lucát hallják.
Igazából ez volt a célom, ugye én a tavalyi évben ki kellett hagynom az országos bajnokságot egy sérülés miatt, és nyilván akkor Anna Tóth Anna, aki most a második lett, ő nyerte meg, így mondhatjuk, hogy vissza kellett hordítani, de én teljesen úgy mentem oda, hogy meg szeretném nyerni az egész OB-t, egy nagyon jó időeredménye, de tudtam, hogy azért Anna, ő most jött haza két nagyon jól sikerült versenyről, ugye az 23-as EB-n és az univerziálén is ezüstérmeset, úgyhogy tudtam, hogy nem lesz könnyű dolgom, hiszen ő tényleg egy ilyen nagyon mondhatni flow-ba van, és nagyon mentenek ki a verseny, de örülök, hogy így sikerült. Az volt a cél, hogy 12.73-at fussa, ugye az az automatikus kvalifikációt jelentő szint. Ettől egy picit elmaradtam, ugyanakkor én éreztem, hogy ez az időörmény bennem van. Az időjárás nem annyira segített minket, mert egész nap forgott a szél, ami nálunk egy eléggé nehéz külső tényező, de ez volt a cél, hogy szépen versenyről versenyre bújjunk. Júliusban volt egy 3 hetes edzősebb periódus, amit muszáj volt megállítanunk, hiszen nagyon hosszú a szezon, de most már igazából az utolsó véghajrában vagyunk. Az OB után azért volt egy erős matek, hogy akkor pontosan hogy jöttem fel, hanyadik helyre a világranglistán, hiszen nálunk rengeteg szintes van. Tavaly a párizsi olimpián rengetegen futottak szintet az idei VB-re, úgyhogy ezért nem olyan könnyű ranglistáról se kijutni. Én azt számoltam, hogy az OB-val nagyon-nagyon nehéz kicsúsznom, de nyilván akkor biztos az ember, amikor lezerül a nevezés, és ott van a neve mellett, hogy ténylegesen kijutott, vagy ha megfutotta a szintet. Én bízom benne, hogy tudok szintet futni, vagy akár még tovább erősíteni a világranglista helyemet.
Kozák Luca beszélt a női mezőnyről is.
Most ez a női rövid gát, de a hosszú gát és a főleg a rövid gát, ez egy nagyon dinamikusan fejlődő szakág, és tényleg ez a 12-73-mal például 2017-ben világbajnokságon bronzérmet lehetett szerezni, most meg ez a kijutási szint. Úgyhogy ez is mutatja, hogy nem csak világszinten, de Európában is nagyon erős az a női gát, de én mindig azt mondom, hogy valahol miattam is erősödött a női gát, mert én is ezért mindig ott vagyok, és mindig bebizonyítom, hogy a legjobbak között vagyok. Nem tudom igazából, hogy miért, szerintem ezt is senki se tudja, ez egy ilyen tendencia most így a világban. Szerintem még mindenki nálunk saját magát szeretné először leküzdeni, és ez ilyen eléggé közhelyes, de hogy tényleg az a cél, hogy az aktuális állapotodnak megfelelően a legjobbat fussd. Nekem is nyilván általában megvan az, hogy milyen évbe szeretném felépíteni a szezont, és annak megfelelően haladni. Nyilván, amikor 12-2-es futók futnak mellettem, akkor egyáltalán nem az a cél, hogy legyőzzem őket, de azért minden versenyt úgy kell odaállni, hogy igenis meg tudod nyerni, és meg kell nyerni ezt a versenyt. Én azt mondtam, hogy én maximum Los Angelesig látom a sportpályafutásomat, azért akkor 32 éves leszek. Nem lehet azt mondani, hogy korán hagyom abba, hogyha azután fogok visszavonulni. Én most egy kicsit azt érzem magamban, hogy ilyen évről évre szeretnék gondolkozni, hogy most még Tokió, és akkor Tokió után majd meglátom, hogy mennyi van bennem, szeretnék még egy évet megcsinálni, de tényleg így a legutolsó az Los Angeles.
Második alkalommal szervezték meg középiskolás diákoknak az ifjúsági PET kupát. Az eseményen 11 csapat vett részt, akik a tiszafüredi kiinduló pontról indulva egy olyan Tisza szakasz megtisztítására vállalkoztak, ahová eddig a PET kalózok még nem jutottak el. A részletekről Doró Viktóriát, az ifjúsági PET kupa szervezőjét hallják.
2023-ban szerveztük meg először az ifjúsági PET kupát, középiskolás diákok számára, tehát 14 és 19 éves kor közötti fiatalokat céloztunk meg. Ez egy nagyon nehezen elérhető korosztály, de az volt az eddigi tapasztalatunk, hogy a PET kupa versenyeken nagyon lelkesek. Pont ez a korosztály, és bíztunk abban, hogy az ő megszólításuk, az ő bevonásuk az egy olyan hasznos és multiplikálódó hatású lesz, mert hogy visszatérve az iskolába, ők mesélni fognak az élményeikről, és esetleg jövőre majd újra még többen jelentkeznek abból az adott iskolából, vagy esetleg más iskola is kedvet kap, hiszen ők lesznek a jövő döntéshozói, tehát nagyon fontos, hogy a környezetvédelmet, illetve azt, hogy mit tehetünk mi magunk annak érdekében, hogy egy kicsit csökkentsük a saját hulladéktermelésünket, illetve hogy mi magunk is tudjunk valamit tenni a természet megóvása érdekében, ezt elmélyítsük bennük, és én azt gondolom, hogy sikerült, mert az idei évben a második alkalommal megszervezett ifjúsági PET kupán ugyanúgy nagyon lelkesek voltak a csapatok. Meghirdettük februárban a jelentkezést, egyáltalán a lehetőséget, hogy az idei évben újra lesz ifjúsági PET kupa. Középiskolásoknak küldtük ki, illetve természetesen a saját weboldalunkon, social media platformjainkon is közzétettük, és először egy kvázi szándéknyilatkozatot kellett kitölteniük a pedagógusoknak, utána pedig egy már feladatokat is tartalmazó űrlapot, amiben a csapatról kérdeztünk különböző információkat, hogy kinek milyen tulajdonsága járul majd hozzá ahhoz, hogy ők jól teljesítsenek ezen a versenyen, illetve kellett készíteniük például egy plakátot, kellett egy picit információval szolgálniuk arról, hogy egyáltalán tudják-e, hogy hova jönnek, mi az a petkupa, mi a folyószennyezésnek a lényege, tehát hogy mik azok a kihívások, amelyekkel meg kell küzdeni úgy általában szegény folyóknak, illetve milyen veszélyek fenyegetik a vizeinket, élővizeinket, és akik ezen jól teljesítettek, ők kerültek be a mezőnybe, úgyhogy így 11 csapattal vágtunk bele a versenybe. Az első napon természetesen a vízbiztonság volt a fókuszban, hiszen voltak olyanok, akik itt ültek először kenuban, és hát természetesen voltak visszatérő csapatok a 2 évvel ezelőtti versenyről, ahol pedig már nagyon rutinosak voltak a srácok, és a kormányzás fortéjaira is megtanítottuk őket. Úgyhogy az első nap az tényleg erről szólt, hogy egy picit rázódjanak bele, ne féljenek a víztől, érezzék azt, hogy a kenu biztonságos. Itt nem volt hajóépítés, tehát csak kenukon haladtak a csapatok, és minden csapatnak 3 kenuja volt, és ebbe gyűjtötték a hulladékot. A második és a harmadik napot vizen töltöttük, Tiszacsege és Tiszadorogma, illetve Tiszadorogma és Tiszabábolna között haladtunk, és hát az ártérben gyűjtögették a hulladékot, ami napi szinten megközelítette mindkét nap az 1 tonnát. Tehát a gyűjtögették az egy kicsit ilyen eufemisztikus, mert hogy azért itt nem a vízről zajlik a gyűjtés, az is az elhaladó palackokért nyúlnak be a vízbe, hanem bizony ki kell szállni az ártérbe, a csalánok közé, a nagyon sűrű aljnövényzeten keresztül vágni magukat, és ott a szúnyogoknak kitéve gyűjteni a hulladékot, mindent, amit találnak, amit aztán szelektálnak, hiszen a szelektáltan leadott zsákok több petákot érnek a versenybe, úgyhogy ez egy kőkemény munka, és hát bizony nagyon elfáradtak a nap végére.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Visszhangjával simogat, és vágyakat küld hozzád. Nem érhetlek el, de mindig lesz, ki rád figyel. Az érintésed képzelet, ez az őrület, úgy fáj most. Külön úton mégis együtt a képzelet szekerén, valahol egy más időben félig ébren az Úr tenyerén. Gyere csak nézzük, amit rajzol az ég, gyere csodáljuk most, ez is elég. Ahogy a fényt öleli meg a sötét, ahogy lennénk most te és én. Gyere csak nézzük, amit rajzol az ég, gyere csodáljuk most, ez is elég. Ahogy a fényt öleli meg a sötét, ahogy lennénk most te és én. Gyere csak nézzük, amit rajzol az ég. Ahogy a fényt öleli meg a sötét, ahogy lennénk most te és én.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.